Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint ez alkalommal Ezékiel próféta könyvéből szól hozzánk, a 20. fejezet első 12 verséből. Helyet foglalva hallgassuk a hosszabb szakaszt, ám nyitott szívvel, engedni kész lélekkel, hogy szólhasson, hogy munkálkodhasson bennünk. Isten igéje hangzik tehát közöttünk Ezékiel próféta könyvéből, a 20. fejezet első 12 verséből, a következőképpen. A 7. esztendőben, az 5. hónap 10-én eljöttek hozzám néhányan Izrael vénei közül megkérdezni az Urat, és leültek velem szemben. Akkor így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, szólj Izrael véneihez, és mondd nekik, ezt mondja az én Uram az Úr. Azért jöttetek, hogy megkérdezzetek engem? Életemre mondom, nem hagyom, hogy kérdezgessetek. Így szól az én Uram az Úr. Akarsz-e ítélkezni fölöttük, emberfia? Akarsz-e? Akkor szembesítsd őket elődeik utálatos tetteivel. Ezt mond nekik. Így szól az én Uram az Úr. Amikor kiválasztottam Izraelt, fölemelt kézzel tettem esküt Jákob háza leszármazottjainak. Megismertettem magam velük Egyiptom földjén, és fölemelt kézzel tettem esküt, amikor ezt mondtam. Én az Úr vagyok a ti istenetek. Akkor fölemelt kézzel tettem esküt, hogy kihozom őket Egyiptom földjéről abba az országba, amelyet kiszemeltem nekik. Tejjel és mézzel folyó föld az, minden országnak díszére válna. Ezt mondtam nekik, vessétek el mindnyájan szemetek elől a förtelmes bálványokat. Ne tegyétek magatokat tisztátalanná Egyiptom bálványisteneivel. Én az Úr vagyok a ti istenetek. De engedetlenek voltak velem szemben, és nem akartak hallgatni rám. Senki sem vetette el szeme elől a förtelmes bálványokat, és nem hagyták el Egyiptom bálványisteneit. Ezért arra gondoltam, hogy kitöltöm rajtuk lángoló haragomat, és végzek velük haragomban ott, Egyiptom országában. Mégis másként bántam velük a nevemért, hogy ne gyalázzák azt azok a népek, amelyek között éltek, és amelyek előtt megismertettem magamat velük. Kihoztam hát őket Egyiptomból. Kihoztam őket Egyiptomból, és elvittem őket a pusztába. Eléjük tártam rendelkezéseimet, és megismertettem velük törvényeimet, hogy aki teljesíti azokat, életet nyerjen általuk. Szombatjaimat is nekik adtam, annak jeléül, hogy közünk van egymáshoz, és megtudják, hogy én vagyok az Úr, aki megszentelem őket. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igéjét a szívünkben. Jöjjetek, álljunk fel, és imádságban forduljunk most hozzá. Hatalmas Urunk, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által meghajtott fővel állunk előtted, itt ezen a megszentelt helyen. Meghajtjuk magunkat, hogy őszintének lássék a mi dicsőítésünk, a mi hódolatunk. De te a szívünket vizsgálod, Urunk. Te tudod, hogy valóban mennyire mély és őszinte az az imádat, amit megfogalmazunk feléd. Látod, tudod, hogy a szavaink mögött milyen érzések, indulatok vannak. Mennyi bennünk az őszinteség, és mennyi az őszintétlenség. Segíts nekünk, mert szeretnénk mi, tudjuk ott a szívünk mélyén, erre van szükségünk. Szeretnénk valóban meghódolni előtted, és valóban úgy élni, mint akiknek köze van hozzád, Urunk, édesatyám. Mint akiknek nem csak a nevük keresztjén, Krisztusról, a te fiadról, hanem élik is a vele való közösséget. Járnak vele, hallgatnak rá, bíznak benne, engednek neki. Urunk, kérünk téged, hogy munkálkodj így bennünk, hiszen sokszor hallottuk már a te beszédedet, sok minden elhangozhatott már ebben a templomban. Könyörögve kérünk ad, hogy engedelmes hallgatói legyünk a te beszédednek. Dicsérünk téged az elmúlt hétért, hűségedért, ajándékaidért, mindenért, amit tőled kaptunk, és kérjük bocsánatodat mindazért, amit elrontottunk, amit nem jól tettünk, amiben vétettünk ellened, vagy egymás ellen. Bocsásd meg szeretetlenségeinket, tisztíts meg minket Jézus Krisztus drága vérével, az ő érdeméért erősíts meg minket a megigazulásban, a megigazításban, ahogy te tekintesz azokra, akik Krisztuséi. Így kérünk, Urunk, a te nagy és szent nevedért, áldott szent lelkeddel, légy itt közöttünk, és munkálkodj bennünk. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván ebben a megszentelt órában. Írva található az olvasott hosszabb bibliai szakaszban Ezékiel próféta könyve 20. fejezetének 12. versében. Itt így szólít meg minket Isten igéje. Szombatjaimat is nekik adtam, annak jeléül, hogy közünk van egymáshoz, és megtudják, hogy én vagyok az Úr, aki megszentelem őket. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Sokféleképpen tudunk egy-egy kérdést föltenni egymásnak, testvérek. A mai igénk alapján ez most így szól, hogy mi közöd hozzá? Mi közöd hozzá az élő Istenhez? Ez lehet akár elkeseredve is kérdezni, lehet elutasítóan is, gőgösen. Engedjük, hogy most Isten lelke tegye föl ezt a kérdést, hogy igazi válasz születhessen meg bennünk, és valóban átéljük ezt a csodát, hogy lehet közünk a szent, hatalmas, dicsőséges Istenhez. De mi között hozzá, testvér, most, ezen a napon, ezen a mai délelőttön? Gyertek, nézzük meg, hogy mire tanít minket az ige, és ahogy tudjátok, ebben az évben, a reformáció emlékévében mindig megnézem, hogy az adott vasárnapra, most itt a 25. úrnapjára, mit is fogalmaznak meg a mi hitvalló őseink. A sákramentumukról kezdenek el tanítani, így most először a 66. kérdést hadd idézzem. Mik a sákramentumok? Látható szent jegyek és pecsétek, amelyeket Isten avégre rendelt, hogy a velük való élés által az evangélium ígéretét még jobban megértesse és megpecsételje. Hogy tudnilik, Krisztusnak a keresztván való egyetlen áldozatáért ő nekünk kegyelemből bűnbocsánatot és örök életet ajándékoz. A sákramentumok szent jelek és pecsétek. Jézus Krisztus váltságáról, és arról, hogy közünk van hozzá. Jeleket és pecséteket adott az Isten, hogy láthatóvá legyen, tudhatóvá legyen, közöm van hozzá. Sőt, ennél még nagyobb dolog, hogyha azt mondhatjuk, köze van hozzá. Vizsgáljuk meg, hogy hogyan állunk ezzel. Mit gondolunk ezekről a jelekről, valóban mit jelentenek és mit nem jelentenek. Hiszen sok-sok félreértés is él mindezekkel kapcsolatban, emberi szívekben is, akár templomba járó emberek életében is. Az ezékieli ige szakaszról tudnunk kell, testvérek, hogy a próféta itt Isten rendeléséből visszatekint. Hogyan is kezdődött ez a kapcsolat? Mióta van a kortársainak és a népének köze Istenhez? Itt most Krisztus előtt 591-ben járunk, Babilonban, egy bizonyos Kebár folyó melletti helyen, ahova elhurcolták az első deportálással Jojákin királyt, illetve a nép vezetőit, vezető rétegét, így került közéjük Ezékiel is, aki pap is volt és próféta is egy személyben. Tehát ők már 597 óta ott élnek Babilonban, többed magukkal. És ott, ebben az első deportált helyzetben és csoportban azt olvassuk, hogy megkeresik a prófétát vének, vezetők, és föltesznek neki egy kérdést. Ez csak később derül ki, hogy mi a kérdés, De röviden így lehetne összefoglalni a 30.-31. vers summáját, hogy nem kellene alkalmazkodnunk a körülményekhez? Nem kellene valamilyen szinten belefolynunk abba, amit a környezetünk csinál, tudnék vallási értelemben? És ahogy elolvassuk, és az egész szakaszból egyértelműen látjuk, hogy Ezékielen keresztül azt mondja Isten, hogy erre a kérdésre még válaszolni sem akarok. Hát ugyanazt akarjátok csinálni, sőt ott kimondja, hogy ugyanazt csináljátok, mint őseitek, akik belefolytak az egyiptomi kultuszba, az egyiptomi rítusokba. És a legborzasztóbbra is utal, amit valóban emberi agy kitalálhatott, hogy tűnik ezek a pogány kultuszok emberáldozatot, meg gyerekáldozatot mutattak be az ő elképzelt és kitalált isteneiknek. Tehát a pogány kultuszok, ahogy később Pál apostol is írja, nagyon-nagyon veszélyesek. Pál azt írja az 1 Korintus 10-ben, hogy nem szeretném, ha ördögökkel lennétek közösségben. És itt most mégis ezek a korabeli izraeli vezetők azzal jönnek ide Ezékielhez, hogy valahogy próbáljunk megegyezni, valahogy próbáljuk mégiscsak beengedni az életünkbe a babiloni kultuszt. Kérdezd meg az Urat! És a válasz az, hogy ez szóba se jöhet. Ez szóba se jöhet. Isten nagyon jól tudja, hogy miért félt minket mindenféle pogány rítustól és vallástól. Nagyon jól tudja, hogy démonok munkálkodnak a háttérben, és ez senki ne úgy értse, hogy az abban élő emberekre mondunk bármiféle negatívumot. Nem az emberekről beszélünk, hanem a pogány vallások mögötti szellemiségről tanít a Biblia. De a legmegdöbbentőbb az, hogy egyáltalán fölmerül a kérdés, egyáltalán ezen gondolkoznak egyesek, hogy valahogy mégiscsak meg kéne alkudni ezekkel a babiloni vallásokkal, a babiloni kultusszal. Mit mutat mindez? És mit mutat Izrael múltja, testvérek? Amit itt aztán ki is fejt Ezékiel prófétán keresztül. De először is azt látjuk, mert ezzel kezdi ezt a mai szakaszunkat, hogy Isten választotta ki ezt a népet. Ábrahámban egy személyben még, egyénileg, Egyiptomban pedig, amikor ott néppé fejlődtek, ott mint népet és nemzetet választotta ki magán. Itt indul minden. Itt jelenti ki nekik önmagát, és hirdeti, hogy meg fogja menteni őket. Meg fogja váltani őket, ki fogja szabadítani őket. Megkülönböztetett szeretettel veszi körül őket, még akkor is, ha ott 430 évig fogságban voltak. De azt is elmondja ez a mai szakaszunk, és ezt figyeljétek meg, a Biblia egyedül itt részletezi, és itt mutatja be. Már Egyiptomban mélységes csalódást okoznak Istennek. Már ott, azt mondja róluk az ige, engedetlenek voltak velem szemben, és nem akartak hallgatni rám. Senki sem vetette el szem elől a förtelmes bálványokat, és nem hagyták el Egyiptom bálványisteneit. Már ott, amikor még egész fiatalok, mint nép és nemzet, és egyedül olyanok, akik ismerhetik az élő Istent, hiszen él mindaz, amit ők Ábrahámtól, Izsáktól, Jákobtól tanultak, amit megismertek Isten igazságából, szeretetéből, csodáiból, de már ott Egyiptomban mélységes csalódást okoznak Istennek, elegészen addig, írja itt a próféta, hogy Isten még azon is gondolkozott, elveti őket. De a nevéért mégis másként bánt velük. Olvastuk itt a 9. versben. A nevéért. Tudjátok, ez a mi reménységünk. Az Úr az ő nevéért másképp bánik velünk, mint ahogy érdemelnénk. Mit jelent a neve? Tudjátok, amikor Mózesnek bemutatkozik, akkor úgy tűnik, mintha egy szójátékot mondana, vagyok, aki vagyok. De ez nem szójáték. A legmélyebb önkijelentése Istennek. Azt mondja el, én örökre az vagyok, aki voltam, és örökre az maradok, aki most vagyok. Amit én megígértem, megtartom. Amit én nektek kijelentettem, ahhoz hű vagyok, és hű leszek. Röviden, Isten, amikor önmagát bemutatja, nem csak az örökkévaló létezéséről beszél, hanem az örökkévaló hűségéről. A nagy neve, a csodálatos név, a létigéből származó Jahve, amit mi Úrnak fordítunk, vagy fordíthatnánk örökkévalónak is, az azt hordozza magában, hogy hű, mindörökre hű az Úr. És erre gondol Isten, a nagy nevére, a nevének üzenetére, a lényének leglényegére, és ezért úgy dönt, nem tiporja el az Egyiptomban már csalódást okozó népet. Mi a tanulsága ennek? Azt, testvérek, hogy a múlt, a hívő emberek, a mai hívő emberek méltatlanságát bizonyítja. Nem a régmúlt, a saját múltam. A saját múltam bizonyítja a méltatlanságomat. Mi közöm Istenhez? A múltam alapján azt kell mondanom, semmi. Semmi közöm hozzá. Ő szent és hű. Én szentségtelen és hűtlen vagyok. És ha megadja Isten, és az ember tényleg végiggondolja a saját életét, és ott engedjetek meg csak egy személyes vonást megemlíteni. Hát tudjátok, hogy lelkész családban nőttem föl, és mondjuk, ha visszagondolok a középiskolás éveimre, én akkor már az Úr gyermekének vallottam magam, de sok minden olyan történt, ami egyáltalán nem dicsőíti Istent. Ha visszatekintek a saját múltamra, akár így a gyerekkoromra, vagy az ifjúkoromra, akkor azt tudom mondani, pontosan ugyanilyen vagyok, mint a korabeli Izrael. Kezdettől fogva méltatlan. Kezdettől fogva nem érdemlem, hogy közöm legyen az Istenhez. A mindenható, szent, örökkévaló Istenhez. Aki hű és hű volt, látjátok, még mindig élek, és még hirdethetem az ő igéjét. Ha testvér még úgy érzed, hogy neked ez nem világos, ha mondjuk így nem hiszed, mennyire méltatlan Istenhez a te életed, és a múltad mennyire beszél a te méltatlanságodról, ha nem hiszed, akkor kérd, hogy világítsa át a múltadat. Nyugodtan kérheted, nem úgy fog történni, mint a közéletben, nem úgy fog történni, mint a politikában. Őszintén is igazán fog történni, részlehajlás nélkül, igazságtalanság nélkül, személyválogatás nélkül átvilágítja a múltadat, és utána tett föl megint a kérdést, hogy Uram, akkor most mi közöm hozzád? Hiszen gyerekkorom óta áthágom a parancsolataidat. De folytatódik az ige, testvérek. Mert ha figyelitek, maga Isten mondja a prófétán keresztül, hogy mindezek ellenére, bár mélységes csalódást okozott neki Izrael népe, épp hogy megszületett, mint nép, ott Egyiptomban, mindennek ellenére jeleket és pecséteket adott Isten, hogy bizonyítsa, közünk van egymáshoz. Isten mégis így dönt, hogy elpecsételi, bizonyítja, köze van az ő népéhez, és a népének köze van hozzá. Mégis kiválasztja őket, és megtartja a kiválasztottságukban. Erre emiatt született ez a sok helyen ismert szép ének, ó, érthetetlen kegyelem, mely rég utánam jár. Ezt nem lehet megérteni, testvérek, ahol most járunk. Ez egy érthetetlen döntése Istennek. Ennek egyetlen egy magyarázatát sejtjük, ez pedig az ő szeretete. Mindezek ellenére, ami történt, például ott és akkor, Izrael ókori történetében, jelekkel és pecsétekkel ajándékozza meg őket. Így olvasjuk itt most konkrétan, egyre utal ez a szakasz, saját szombatjait adta nekik. Olyan érdekes, hogy így fogalmaz, hogy Isten a saját szombatját adta nekik. Ebből is látszik, hogy a szombat a nyugalom napja, Isten ajándéka. Nem valamiféle törvény, amivel riogatni vagy fenyegetni kéne egymást. Isten a saját szombatját adta nekik. Egyedi gyakorlatot vezetett be köztük, kezdjük ezzel a gyakorlati részével, hiszen az egyedüli nép volt, ahol minden egyes tagnak járt a nyugalom napja. A többi ókori népeknél tudjátok, mi működött, ami egyébként még a középkorban is jellemző volt sok helyen, hogy a kiváltságos réteg az henyélt, a többiek pedig látástól vakulásig robotoltak. Kivéve Izrael. Izraelben volt nyugalom napja a héten, de ez Isten ajándéka volt. A saját békességét, a saját nyugalmát ajándékozta ezzel nekik. Nyugalomnapot, békességet készített, és azt mondta, hogy ez jel arra, hogy közünk van egymáshoz. Mert mit jelent ez, ha valaki gyakorolta és gyakorolja a nyugalomnap megtartását? És itt tegyük hozzá bátran Pál apostollal együtt, hogy az Új Szövetség fényében világosan látjuk, hogy nem a nap neve a lényeges, hanem az, hogy gyakorlom-e, hogy van nyugalomnapja az életemnek. Nem az a fő kérdés, hogy szombat, péntek, hétfő vagy vasárnap, hanem hiszem-e, hogy 6 nap alatt is boldogulok? Hiszem-e, hogyha egy napot az Úrnak szentelek, ugyanúgy boldogulok, sőt jobban, mintha egész héten át dolgoznék? Tehát hit kérdés, a szombat kérdése is, mint minden a Biblia szerint. Mert hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni. Hit nélkül akármilyen törvényt megtarthatok, nem kedves Istennek. De ha megértem, hogy ajándék számomra a nyugalomnap, akkor ahhoz rendelem magam, és meg kell valamit is, mint lelkész, hányszor vétünk, hogy igen, van szabad napunk papíron, és aztán mégsem lesz szabad nap. Mert nem hiszem el, hogy 6 nap alatt is boldogulok, hogy 6 nap alatt is el lehet végezni mindent, amit el kell végezni, akár a családért, akár a gyülekezetért, bárhol. De épp ezért tükör a Biblia. Belenézek, és azt mondjam, hogy Uram, bocsáss meg. Bocsáss meg, hát ajándékba adtad a nyugalom napját. Miért nem élek vele hittel? Miért nem hiszem el, hogy te hű vagy, és bebizonyítod, hogy valóban 6 nap alatt mindent el lehet intézni az életben, ami valóban fontos. A 7. az legyen a nyugalomé, legyen a meghitt kapcsolatoké, legyen a családé, legyen az Úr előtti csendességé. Miért nem hiszem el, hogy hű és bebizonyítja, hogy megáld, ha a nyugalom napját ajándékképpen elfogadom, jelként kezelem. Van közöm hozzád, Uram, hiszen nekem adod a nyugalom napját, és megáldod a többi 6-ot is gazdagon. Hát talán régen említettem, de hadd említsem egy újra egy korábbi gyülekezetemben, ott egy hitre jutott anyuka mesélte el, először a lányai tértek meg, aztán a szülők is. És ugye az anyuka, aki rendszeres, hát ő főzött, mesélte pár évvel később, hogy nem is érti, mi történt. Mielőtt meg nem tért volna, ugye a vasárnap délelőttje az mindig az ebédfőzéssel telt el. Most, hogy hitre jutott, és minden vasárnap délelőtt ott van a családjával együtt a templomban, ugye azért az nem csak egy óra, oda is kell érni, haza is kell menni. És valahogy így fogalmazott, hogy hát én nem is tudom, hogy van, tiszteletes úr, most is mindig kész az ebéd, és még valahogy finomabb is. Ajándék az Úr napja. Ebben az évben 25-öt kaptunk már, testvérek. Ez a 25. Úr napja 2017-ben. Vegyük észre, hogy milyen hitetlenek vagyunk, amikor nem úgy kezeljük, ahogy azt az Úr rendelte és adta. És vegyük észre, még egyszer mondom, hogy ez nem valami szigorú, kőkemény törvény, hogy most jaj, fejemre csap, ha mégsem tartom meg. Nekünk adta ajándékba, az övé, de szétosztotta. Éljetek vele. Éljetek vele hittel. És utal, testvérek, utal arra, amit később Pál apostol olyan szépen leír a Korintusi második levélben, hogy ez a békesség, ez az Úr Jézus által megvásárolt béke, megváltott békesség, mekkora ajándéka ez Istennek. A 2 Korintus 5, 18-19-et idézem. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés ígéjét. A nagy megbékélés a forrása a mi békességünknek. Azért élhetek békességben, ott belül. Azért nem kell a bűneim miatt elkeserednem. Azért nem kell eldobnom magamtól az életet, meg a reményt, mert Isten megbékélt velem Krisztusért. Mert van bocsánat a bűneimre. Speciális jeleket és pecséteket is adott Isten, és így megyünk tovább, még egy kicsit. Speciális jelek és pecsétek arról, hogy közünk van hozzá. És így hadd utaljak az általunk gyakorolt és legismertebb kettőre. Az egyik a keresség, a másik az úrvacsora. A keresség az újszövetségi tanítás szerint, Pál apostol erre utal a Kolossi levélben és máshol is, a körülmetélkedésnek egyfajta folytatása, hiszen a keresség az ő Istennek a szövetségének a jele. Az Isten szövetségének a jele. Nem egyszerűen csak a bűnbánat tartásnak a lehetősége. Itt van ugye vita és látáskülönbség azokkal, akik azt mondják, hogy csak felnőtt korban és csak személyes hittel szabad keresztelni. Amikor keresztelő János keresztelt, ő a felét használta a keresztelés üzenetének. Mert rá annyi volt bízva. Most olvastuk a Cselekedetek könyvében, hogy akár Efézusban is, ugye jöttek férfiak, akik Pállal beszélgetnek, és ott értik meg, hogy ők még csak a keresztelő jánosi keresztségig jutottak el. Vagyis a bűnbánat jeleként élték meg a keresztséget. És akkor elmagyarázzák nekik a hívő emberek, Pálék, hogy vigyázzatok, ez nem ennyi. Nem ennyi a keresztség. Az új szövetség értelemben az Isten szeretett szövetségének jele. Jézus Krisztushoz tartozásnak, ennek a lehetőségének a jele. Tartozhatsz Jézushoz hit által. És a gyerekeinket is megkereszteljük, és elmondjuk nekik, ahogy cseperednek. Tartozhatsz az Úr Jézushoz hit által. Ott van az ő szövetségének jele a homlokodon. Élj vele hit által. Mert hit nélkül lehetetlen az Istennek tetszeni. Mert aki hisz és megkeresztelkedik, az fog üdvözülni. De a körülmetélést is, mint a szövetség jelét már a gyerekekre oda tették. Mert tudták, hogy Isten nem csak nekik ajánlja föl a szeretett szövetségét, mint szülőknek, hanem felajánlja a gyerekeknek is. És így lesz kerek és egész a keresség, mint jel. Lehet élni vele gyerekként, lehet élni felnőttként, de ne felejtjük, kettős üzenete van. Isten szeretett szövetségének jele, és a bűnbánat szükségességének jele. Ezért van benne a víz. A bűnbánat szükségességének jele. Annak jele, hogy meg kell, hogy tisztítson Jézus vére. És ezt jelzi a gyerekkeresség is már előre, meg kell, hogy téged tisztítson az Úr Jézus vére. És ezt jelzi a felnőttkori keresség is, amikor ezt már valaki tudatosan átéli. De testvérek, azt is ki kell mondanunk, akárki akármit mond, hogy önmagában nem a keresség ment meg, ez csak jele az Isten szeretett szövetségének. Azért, mert valaki meg van keresztelve, nem menti meg önmagában a keresség. Mert aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, mondja az ige, vagyis a fontossági sorrendről beszél. Ha netán valaki hisz, de nem keresztelték meg, üdvözül. De ha valaki csak megkereszteltek és nem hisz, az elkárhozik. A jel, az nem maga a dolog. Mert mi üdvözít minket, ha most így tárgyasítjuk? mi üdvözít minket? Az Úr Jézus drága vére, amely kiomlott. Az üdvözít minket. És nem egy szertartás. Az úrvacsoráról is csak egész röviden, újra és újra szembenézek vele, ezért adta Isten, és ezért mondja Pál, hogy ezt cselekedjétek újra és újra. Mivé lett értem a Krisztus, az élő Isten fia, ő lett kenyérré és borrá, azaz áldozattá értem. Erről tanít ő maga a János Evangélium a 6. részében. És itt megint nem szabad leragadni a szent jegyeknél, hogy benne keressük valahol az Úr Jézust. Maga az Úr Jézus vált kenyérré és a vére borrá, vagyis áldozattá, hogy minket megmentsen. Ebben kell, hogy higgy, amikor úrvacsorázol, és amikor ránézel a kenyérre és a borra, újra és újra ő jusson eszedbe. És őt lásd lelki szemeiddel, amint szenvedett és meghalt érted a kereszten. És adj hálát érte, hogy mindez megtörtént, faktum, tény. Ennek a tényszerűségét helyezi a szívünkre minden úrvacsora, hogy örüljünk és hálát adjunk. Az eukarisztia, ugye egy latin kifejezés, azt jelenti, hogy hálaadás. Igen, az úrvacsora alapvetően hálaadás, még akkor is, ha rákészültünk benn, rákészülésünk közben, végig gondoljuk a bűneinket, és megvalljuk azokat. De maga az úrvacsora, az hála lakoma. Uram, meghaltál értem a kereszten. Köszönöm. Közöm van hozzád, Uram! Közöm van hozzád! Most azt a kis kenyeret lenyerem, azt a kortybort elfogyasztom. Közöm van hozzád. Hála legyen neked. Aki azonban úgy jön netán, hogy nem érti. Nem érti, miért kellett az Isten fiának meghalni helyette. Arra testvér azt mondjuk, inkább ne jöjjön. Aki nem tudja, hogy a saját bűneinek köze van Jézus halálához. Tehát aki nem tudja közülünk, hogy a saját bűneinek köze van Jézus halálához, az inkább ne jöjjön. Mert akkor nem érti az egészet, nem érti az úrvacsora lényegét. Aki viszont már tudja és vallja, miattam történt a kereszthalál, az jöjjön bátran akkor is, ha sír, ha éppen nagyon rosszul van, és nagyon kesereg azon, mert eszébe jut a múltja, mint itt Izrael múltja. Már Egyiptomban is vétkeztek, aztán Babilonban már lassan belemennének a kultuszba is, már netán gyereket is feláldoznának. Elképesztő dolgokat mutat be Isten igéje a választott népről. Bármilyen mélységben vagy, bármire döbbensz rá testvér, gyere, úrvacsorázz. De tudd, hogy közöd van Jézus halálához. És közöd van a bűnbocsánathoz. Tiéd a bűnbocsánat. És végül még arról testvérek, hogy milyen jele és pecsétje van még a hozzátartozásunknak. Ez is egy fontos, aktuális kérdés, ami egy kicsit túlmutat ezen az igén, de az egész Szentírás fényében szeretnék bizonyságot tenni róla. Hiszen a keresztelés egyszer történik meg, jó esetben, és a Biblia tanítása szerint, ha az már újszövetségi keresztség volt, azt csak egyszer kell átélni. Az úrvacsorát is legfeljebb havonta gyakoroljuk például itt a gyülekezetben, de hát még ha sűrűbb volna, akkor is nem visszük haza. Nem visszük haza a jelet és pecsétet. Otthon ezzel hiába próbálsz valakit hitre segíteni. Otthon nem mondhatod, hogy tudjátok, az a jele a Krisztushoz tartozásomnak, hogy meg vagyok keresztelve, meg az, hogy úrvacsorázom. Ez igaz, de ha ezt otthon elmondod a hitetlen családtagjainak, ettől hányan fognak megtérni? Meg vagyok győződve, vagy senki. Ettől ki fog vágyakozni az Úrhoz, hogy elmondod, hogy meg vagy keresztelve, meg szoktál úrvacsorázni? Nyilván az úrvacsorával kapcsolatban lehet és kell beszélni az áldozatról és a bűnbánatról, bűnbocsánatról. De testvérek, arra kellett rádöbbennem itt újra, hogy van másik pecsétje, amit adott Isten a hozzátartozásnak, ami folyamatos. Folyamatos jel és pecsét. De vajon mi ez? Valamilyen igazságot kell megélni, vagy megvalósítani? Vagy valamilyen bálványt kell ledönteni? Igen, ha bálványt látsz az életedben, vagy életem, azt le kell dönteni. De az megint egyszer megtörténik, elmondod, és utána telnek a hétköznapok. Vagy itt most ebben az igében ezékkel utal a mózesi törvényekre. Talán ezekhez kellene valahogy jobban igazodni. Hát ez nagyon veszélyes terület, és emlékezzetek rá, Pál hányszor hadakozik ez ellen. Mert akkor, ha oda térünk vissza a kultuszi mózesi törvényekhez, akkor például nem csak az étkezési rendet kellene bevezetnünk, hanem például a ruhánk összetételét is állandóan vizsgálnunk kellene. Tudnék, erről is rendelkezik a mózesi kultuszi törvény, úgyhogy rosszul éreznénk magunkat, mert kiderül, hogy olyan anyagok vannak a ruhában, amit akkor nem volt szabad magukra venni. Ezzel fogjuk megmutatni az Úrhoz tartozást? Ugye érzitek, hogy nem? Sőt, nagyon vigyázzunk ezzel, mert amikor így közelítjük, hogy mitől kell tartózkodni, akkor nagyon furcsa dolgok jönnek ki. Tényleg minden konkrétum nélkül, de van, aki elkezd félni attól, hogy csinál olyat, ami egy kis örömet okoz. És egészen furcsa gondolatok születnek meg, hogy jaj, ne csinálják olyat, ami örömet okoz. Kerékpározás, strandolás, bármi, földi, testi öröm. És megpróbálja így megmutatni azt, hogy köze van Krisztushoz. De így kell megmutatni. Ettől fognak emberek hitre jutni. Ez a missziói küldetésünk. Van, aki azt mondja, hogy bizonyos munkák, azt feltétlenül abba kell hagyni. Hát ha az Úr megmutatja valakinek, hogy nem jó helyen dolgozik, vagy nem jó hivatásban van, azt majd meg fogja mutatni. De egymásnak, ha előírjuk, hogy te ez nem lehetsz, az nem lehetsz, ettől fognak ők beleszeretni az Úr Jézusba. Jó, értsétek, beleszeretni az Úr Jézusba. Mi a jele az új szövetségben a hozzátartozásnak? Még egyszer hadd idézzem a KT-t, a 67. kérdést, ez egy kicsit a háttérről még egyszer beszél, és utána tovább lépünk. Arra valók tehát az ige és a sákramentumok, hogy hitünket Krisztusnak a keresztván történt áldozatára, mint üdvösségünk egyedüli alapjára irányítsák? Igen, mert a Szentlélek az evangéliumban azt tanítja, a sákramentumok által pedig azt erősíti meg, hogy a mi teljes üdvösségünk Krisztusnak a keresztfán érettünk történt egyetlen egy áldozatában van. Tehát itt még egyszer kimondjuk, és kimondja a KT, hogy az üdvösségünk garanciája, feltétele teljesen Jézus Krisztusnak a keresztfán történt egyetlen egy áldozata. Ez a garancia az üdvösségnek. Ez a feltétele. De mi a hétköznapi jele, hogy közön van hozzá? Ahogy mondtam, kerességre, úrvacsorára, ami időnként vagy egyszer történt, hiába hivatkozom. Testvérek, egyszerű, Jézus maga összefoglalta ezt, a Máté 22-ben olvassuk. Isten valamennyi törvényét és parancsolatát összefoglalta ő maga. Most szándékosan nem idézem. Mit mond Jézus? Miről ismeri meg a világ, hogy az ő tanítványai vagyunk? János 13-ban megtaláljuk a választ. Most hadd ne idézzem. Mi a jel? Idézek egy mondatot az első Timóteusi levélből. Be tudnád fejezni, testvér? A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelki ismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó valami. Az 1 Timóteus 1.5-ben találjuk meg ezt a mondatot. Azért nem mondom ki két okból, egyrészt mert engem magamat is megítél, másrészt pedig úgy látom, hogy nagyon nagy gond ez közöttünk. Nagyon nagy gond, hogy a folyamatos pecsét, a folyamatos jel olyan ritkán látszik. Olyan nagy hiával vagyunk. Pedig meg tudnánk mutatni, hogy Krisztuséi vagyunk. Hogy van közünk hozzá, és hogy neki, a szent és hatalmas Istennek van köze hozzánk, ha megaláznánk magunkat. Így befejezésül most már minden kommentár nélkül hadd olvassam el a Biblia egyik legjobban ismert, mégis talán legkevésbé komolyan vett szakaszát, az 1 Korintus 13-at. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És a profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, És ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik. A szeretet nem kérkedik. Nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan. Nem keresi a maga hasznát. Nem gerjed haragra. Nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkoztam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk. Akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Így legyen. Ámen. A 430. dicsérettel válaszoljunk az ígére, testvérek. A 430. dicséretünk 5. versével, hát világ, test, bűn, tőlem távozzál. Imádkozzunk! Úrunk, végtelen kiváltság és hála ok, hogy közünk lehet hozzád. Végtelen kegyelem és szeretet, hogy lehajoltál és jeleket és pecséteket adtál, hogy elfogadod a hozzád kiáltót, hogy nem fordulsz el attól, amikor bukdácsol, amikor nyomorult, mint a te ószövetségi néped. Jeleket adtál, amelyek bizonyítják, hű vagy, és megcselekedtél mindent azért, hogy mi üdvözülhessünk. Bocsásd meg nekünk, hogy azt a folyamatos jelet és pecsétet oly könnyen elfelejtjük, levetjük magunkról, amelyet rendeltél a te lelked által mindazoknak, akik benned hisznek. Bocsásd meg, Úr Jézus Krisztus, hogy olyan könnyen ragaszkodunk mi az igazsághoz, de olyan könnyen elfelejtjük, hogy a tőled kapott szeretet nélkül nincs ereje, és nincs hitele a mi igazságunknak. Könyörülj rajtunk, hiszen csak te tudod megtenni, hogy mi együtt lássuk a kettőt, hogy minél ellentmondást véljünk felfedezni, hanem teljes szívünkből ragaszkodjunk te hozzád, mint az igazsághoz, mint egy személyhez, aki élsz, aki vezetsz, aki tanácsokat adsz az egyes helyzetekben, hogy döntsünk, aki megtanítasz arra, hogy melyek azok a régi kultikus szabályok, törvények, vagy akár új keletűek, amelyekkel nem lehet kifejezni a hozzátartozást, nem lehet bizonyítani a szeretetet. és megtanítasz arra a gesztusokra, mondatokra, cselekedetekre, amelyekkel azonban ki tudjuk fejezni. Szeretünk, Urunk, téged, és te általad szeretjük azt a másikat. Azt a másikat, aki ilyen vagy olyan, kedves vagy kedvetlen, szimpatikus vagy ellenszenves, barát vagy ellenség. Kérünk téged, Urunk, tölts el minket a te lelkeddel. És hálaadással dicsőítünk, hiszen azért lehet közünk hozzád, mert te döntöttél így, mert te mondtad ki, igen, szombatodat, a te megbékélésedet ajándékba adod a golgotai keresztért. Így köszönjük meg ígéret, és kérünk, áld meg a mi életünket, közösségünket, jövőnket, vezess te magad bennünket, te ajándékozz meg felülről való látással, élő igével, bölcsességgel, egészséggel, te ajándékozz meg minket mindennel, amire szükségünk van. Áld meg családjainkat, szeretteinket, gyógyítsd betegeinket, vigasztald gyászoló testvéreinket, könyörülj intézményeinken, az ott tanuló gyerekeken, nevelt gyerekeken, a munkatársakon. Áld meg egyházunk küldetését, gyülekezetünk küldetését ebben a városban. Könyörülj rajtunk, Urunk, a te szent és nagy nevedért kérünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az értünk meghalt és feltámadott Úr Jézus Krisztusban.